A vonalban itt van velünk Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Jó reggelt!
Jó reggelt, minden jót mindenkinek!
Köszöntünk a vonalban, és örülünk neki, hogy itt vagy, Miklós. Amiről beszélgetünk a következő percekben, az többek között ugye az Irán elleni háború és az arra adott amerikai reakciók. Mit mondanak a vállalatok, a gazdaság motorjai, hogy viszonyulnak most ehhez a konfliktushoz?
Gondolom, hogy mint ahogy mindannyian, a vállalatvezetők is kapkodják a fejüket, meg a befektetők, mert ugye annyira egyik órára a másikra változnak azok a kijelentések, amelyek a Fehérházból érkeznek. Most a legutóbbi, az éppen ma reggel hallgattam a rögzített válaszát Donald Trumpnak, mármint hogy felvették és bejátszották egy adásban, amely arról szólt, hogy szerinte tulajdonképpen véget ért a háború, és arról beszélt, hogy milyen komoly háttértárgyalások zajlanak J.D. Vance alelnök és Rubio külügyminiszter bekapcsolódásával, az eddigi Steve Witkoff és Jared Kushner mellett. Szóval ezek a hírek olyanok, amelyeket aztán utána iráni részről a korábbi periódusban cáfoltak, tehát ennek megfelelően a piacon is nagyon ingatagok a szituációk, de összességében azok, akik a háború házatáján bármiféle beszállítóként vannak, vagy akik olyan megrendelések felújítására vagy rögzítésére számítanak, amelyek a katonai hadműveletekhez kapcsolódnak, azok tulajdonképpen rendben vannak, 52 hetes vagy gyarán egy éves csúcsokat érnek el a Lockheed Martin, a Northrop Grumman és a korábbi Raytheon részvény árfolyamai, és voltak éppen hiánycikké válik sok olyan dolog, amely egyébként meg ugye a normál utánpótlási menetben a hadiszállításokban nem szokott gondot okozni. A Palantir, amely ugye szoftver technológiában jeleskedik, szintén arat a piacon, mert a Pentagon használja ezeket a szoftvereket, és mostanában nagyon intenzíven használják, és ehhez még kapcsolódnak nyilván jó néhányan azok a beszállítók, akik a mindennapi működéshez szükséges dolgokat produkálják. És hát ennek a vége van a háborúnak típusú kijelentésnek ugye egy sajátos gellert ad az, hogy a legutóbbi hírek szerint 1000 és 3000 közötti ilyen gyorsan bevethető katonát vezényelnek amerikai részről a Közel-Keletre valamelyik bázisra, és nyilván a cél az, hogy ebben a folyamatban nyomatékot adjanak a hormuzi szoros hajózhatóságát igénylő követeléseknek. Szóval kavarognak a dolgok, és ez az üzletben azoknak, akik nem a védelmi oldalon működnek, azoknak sokszor gondot jelent, hiszen a nyersolajárak hullámzása, radikális hullámzása, aztán az ehhez kapcsolódó mindenféle gyártási, megrendelési folyamat, a légi közlekedésben is az üzemanyagáraknak a változása, a benzinpiacon a nagyon határozott emelkedése az üzemanyagnak. Szóval ezek mind olyanok, amelyek aztán begyűrűznek a egyéb termékek, fogyasztási cikkek, energia cégek számláiba, és aztán utána pedig az embereknek is kell őket fizetni, tehát ez itt továbbra is még egy olyan bizonytalan pont, ami napi üzleti döntéseket is befolyásolhat.
Mit mondanak azok, akik a hadsereggel kapcsolatban rendelkeznek szakértelemmel? Ők is egyértelműen támogatják ezt a háborút?
Hát enyhén szólva nem, illetve attól függ, hogy éppen hol vannak. Ugye a védelmi, illetve most már háborús minisztériumnak nevezett minisztériumban, ebben a Trump kormányzatban hát óriási tisztogatások voltak, tehát rengeteg olyan tábornok, magasrangú katonatiszt, vagy egyáltalán kikerült a körből, vagy más pozícióba került a korábbihoz képest. És az egyik ilyen nyugalmazott tábornok, Jim Mattis volt védelmi miniszter, ő talán a legtekintélyesebb veterán ebben a körben. Ő kifejezetten egyébként pont egy ilyen energiaválsághoz kapcsolódó texasi konferencián arról beszélt, hogy szerinte egyik félnek sincs mostanában lehetősége arra, hogy a másikat elmozdítsa abból a pozícióból, ahol vannak, hiszen a történelemben soha nem fordult elő, hogy légierő önmagában megváltoztatott volna egy rezsimet. Tehát az az ő álláspontja, egyébként még jó néhány kritikai megjegyzést megfogalmazott, ha úgy tetszik, ismét, mert valójában ő ugye védelmi miniszter volt az első Trump kormányzat idején, és hát összerúgták a port, tehát nem jó szájízzel távozott a pozíciójából, és azóta valójában folyamatosan bírálja Donald Trumpot, illetve a hozzá kapcsolódó katonai döntéseket. Úgyhogy igazából ennyit lehet tudni erről, de jó néhányan vannak politikusok is, akik ezt az egész háborút továbbra is egy elhibázott lépésnek tartják. Ezzel együtt a másik oldalon, ugye a fehérházi oldalon Donald Trump és legközvetlenebb munkatársai, támogatói egyértelműen továbbra is az amerikai sikerekről, illetve a fantasztikus eredményekről beszélnek.
Hétfő reggel voltam autószerelőnél, és érdekes dolgokat mondott egyébként ez egy okos srác, és mondja, hogy hát ő arra gondolt, hogy lehet, hogy itt valakik sokat kerestek ezzel a háborúval, és akkor mondom, hogy mire gondolsz? Azt mondja, hogy hát nem feltétlenül a fegyverekkel, mert az ugye egyértelmű, hanem akinek esetleg volt valami információja, hogy mondjuk mikor kell olajjal üzletelni, és milyen határidőkkel és egyebekkel, hogy ezzel egy rakás pénzt lehetett keresni. Vannak ilyen összeesküvés elméletek most is?
Hát kérlek szépen, még összeesküvés elméletnél kicsit súlyosabbak is, és az autószerelőd ilyen szempontból egy kategóriában van Paul Krugman Nobel-díjas közgazdásszal, aki mellesleg mondjuk hozzá kell tenni a fej kedvéért, hogy hagyományosan Trump kormányzat kritikus, de ő a saját szakmai súlyával idézte föl annak a lehetőségét, hogy miután a piacon tényleg azt lehetett az utóbbi napokban érzékelni, hogy Trump elnök egy-egy bedobott megjegyzésére jelentősen változtak a világpiaci kőolajárak, tehát Paul Krugman is annak a lehetőségét megpendítette, hogyha netán valaki aránylag tisztában van azzal, hogy Trump éppen milyen irányban nyilatkozik majd, akkor itt komoly ilyen bennfentes kereskedelmi lehetőségekre van esély, és hát ez ugye ebben a léptékben azért hatalmas pénzeket jelent, hatalmas pénzek mozgását jelenti, vagy jelentheti, úgyhogy ilyen szempontból a józanész alapján is lehet feltételezni ilyeneket, mint ahogy, mint mondtad, az autószerelő úrnak is eszébe jutott ez a variáció.
És ami még eszünkbe jött az Egyesült Államokról, az ugye, hogy időnként azért jó lenne oda menni, körülnézni, pihenni, mert alapvetően azért egy szép ország, rengeteg a látnivaló, és rengeteg lehetőség van arra, hogy az ember a pénzét költse, vagy a szabad idejét eltöltse. Viszonylag könnyen oda tudunk most jutni, vagy kissé nehezített pálya a repülés?
Hát mondjuk oda jutni tulajdonképpen még viszonylag úgy lehet, mint ahogy eddig. Az árakat éppenséggel nem tudom, hogy vajon az üzemanyag árak milyen hatást gyakorolnak, de amikor visszafele akarna jönni az ember, akkor a repülőtéren egyébként a belföldi járatok esetében is az alapszabály, hogy ne legyen senki megdöbbenve, ha 4-5 órával korábban kell érkezni az eddigi általában javasolt 2 órával szemben. És itt az van a háttérben, hogy ugye az ICE névre hallgató ilyen belföldi, belbiztonsági kommandóegységek az utóbbi hónapokban annyira fölkorbácsolták a hangulatot a durva fellépéseikkel sokakkal szemben több városban, hogy itt a finanszírozását az őket működtető minisztériumnak azt befékezték a törvényhozásban a demokrata párti politikusok, és ehhez a minisztériumhoz tartoznak a repülőtéri biztonsági szolgálatnak az emberei is, akiket most 2 hónapja már nem fizetnek, és ezek alacsony keresetű emberek általában, tehát ez komoly napi gondot jelent nekik, rengetegen jelentenek beteget, tehát sokfelé annyira akadozik ez a szolgáltatás, hogy valóban hatalmas sorok kígyóznak a repülőtéri biztonsági ellenőrzésre várva, és ez pillanatnyilag az egész országban a legnagyobb repülőtereken is tapasztalható, úgyhogy ez a figyelmeztetés ez azok számára feltétlenül fontos, akik akár a belföldi USA járatokra, akár az USA-ból a nemzetközi járatokra várnak.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
Minden jót mindenkinek!